Éppen ezért az Efézushoz írt levél harmadik részét fogom felolvasni, kérem, aki teheti, fennállva hallgassa Isten igényt. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fél előtt úgy, ahogy most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudnélik a pogányok, örökös társaink. Velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelmségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadultunk bizodalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne süggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És hogy ismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Adjuk a fejünket és imádjuk.
Az evangéliumokban nagyon gyakran látjuk azt, hogy Jézus tanít egy példázattal. És amikor Jézus használt egy példázatot, mint a magvető példázatot, vagy az irgalmas szamaritánus, ezek mind olyan történet, ami nem feltétlenül történt, de mégis egy olyan történet, ami bármikor történhet. És azért Jézus használt ezeket a példázatokat, hogy az emberek jobban tudnak megérteni valamit. És általában, amikor Jézus használt egy példázatot, csak egy fontos igazságot akart továbbadni, és amikor mi értelmezünk egy példázatot, nem szabad túl sokat beleolvasni, hanem azt kell látni, hogy mi az a fő igazság, amit az ember akar kommunikálni egy példázattal. És a héten olvastam egy példázatot, ami egy kicsit tartozik a Máté-előtti igehirdetéshez, és ezzel szeretnék kezdeni, és azért mondom, hogy ez a példázatnak van egy fő igazság, amit szeretnék erősíteni. Teológiailag van olyan dolgok benne, ami valószínűleg nem igaz. De mégis a példázat ad egy jó képet nekünk. Próbáljunk képzelni egy család, van egy kislány a családban, és váratlanul az édesanyja meghal. És akkor az édesapja marad egyedül a kislányjával, minden nap az édesapja megy dolgozni, hogy maradjon egy tető a fejük fölött, hazajön, tesz valami vacsora az asztalra, és a vacsora után leül egy fotelbe az újságával, a pipával, és vár egy kis nyugalom. És ott van a kislány, aki minden este oda jön az édesapjahoz, és azt mondja neki, hogy apu, gyere játszani velem. És az édesapja mindig azt mondta a lányának, hogy kislányom, fáradt vagyok. Én inkább csak pihenek itt, menjél ki az utcára játszani. És idővel Alan nem csak kiment az utcára játszani, hanem ez lett a foglalkozása az utcán. Az édesapjától sohasem tapasztalta a szeretet, az édesapja sohasem foglalkozott vele. És egy idő után ez a lány meghalt, és miután meghalt, fölment a men kapura, és ott volt a Péter kérdezte Jézustól, hogy mit csinálom ezzel a nővel. És a választ, amit Jézus azt mondja, hogy ingedd be. De utána minnye le a földre, és találd azt a férfit, és küldje őt a pokolba. Azért mondom, hogy teológiailag lehetséges azt mondjuk, hogy nem teljesen tisztes. De valahogyan azt kell látni, hogy a probléma itt ebben a történetben az édesapja volt. Az édesapja volt egy felelősség, mint édesapja, hogy megfelelő módon neveli az lányát. És ő nem csinálta azt. Én azt mondom, hogy lényegében ő kapott egy megbízást Istentől. És ő becsukta az ő szemeit, és ő nem tette meg azt, amit Isten kért tőle. Én azt mondom, hogy milyen nagyszerű az, hogy Paul nem volt olyan, mint ez az édesapja. Mert ebben az igé szakaszban látjunk, hogy Paul kapott egy megbízást Istentől. A második versben következőt olvasunk. Ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Egy más fordításban azt olvasunk, hogy ha ugyan hallottatok az Isten kegyelmének arról a sáfárságáról, amelyet ti értetek, adtak nekem. Paul azt látta, hogy az ő életében ő kapott egy megbízást, egy sáfárság. És akkor az volt a kérdés, hogy ő hogyan élt ezzel a lehetőséggel. És valahogyan mi látjunk itt az Efézus 3-ban három terület, ami egy kicsit tartozott a Paul megbízásához. Az első az, hogy a Paul kapott azt a feladatot, hogy ő legyen az ember, aki hirdeti az evangéliumot a hitetleneknek, konkrétan a pogányoknak, és az, hogy ő legyen egy tanító. És az első gondolat, amit szeretnék kiemelni ma délelőtt, az, hogy Paul milyen értelemben volt tanító. Miről van szó itt az Efézus 3-ban? És itt az Efézus 3-ban látjunk, hogy a Paul feladata volt hirdetni egy titok. Olyan titok, ami addig titok volt, de utána tovább nem maradt titok. Amikor a mi életünkben gyakran van az, amikor van valamit, amit próbáljuk titkolni. Egy születésnap. És mi egy meglepetés születésnapi rendezvényt akarunk készíteni, és az egy titok. És próbáljunk titkolni azt az ember elől, akinek lesz születésnapja. És minden arra nem akarunk, hogy ő tud arról. De jön egy pont, amikor minden kiderül. És mi azt látjunk, hogy az Ószövetségben volt sok minden, ami titok volt. Amit Isten nem adta a teljes világosságot egy-egy kérdésről. Látjunk, hogy az egyik titok az volt, hogy Krisztus megjelent testben a földön. Az Ószövetségben még nem volt teljesen világos, hogy ez lesz az az utat, amit Isten használ, hogy az embernek legyen üvösége. Látjunk azt, hogy itt az Efézus 6. részben, a 19. versben, hogy van az evangélium titka, vagy a Krisztus titka. A gondolat az, hogy ez az üdvösség út, amit Isten ad. Titok volt, de nyilvános lett. Később látjunk azt, hogy a Kolossi első rész, a 27. versben, az, hogy Krisztus bennünk él. Az mégis, az egy újabb titok. Az Ószövetségben látjunk azt, hogy egy bizonyos feladat, egy bizonyos időre az Isten lelke lakott valakiben, de az nem volt a helyzet akkor, hogy minden ember, aki hitt Istenben, kapta az Isten lelke, mint ajándék. Egy új titok, ami nyilvános lett számunkra. Az Efézus 5-ben azt mondja, hogy a házasság és a Krisztus kapcsolata az egyházal, az is egy titok, hogy hogyan lehet kettő egy teste. Egy titok. És itt az Efézus 3-ban van még egy titok, amiről van szó. Itt látjunk ezt a gondolat a 3. versben, a 4. versben és a 9. versben. És az a titok, hogy az evangélium mindenkinek van. És az volt a titok, amit Pál feladata volt hirdetni azt, hogy az evangélium Isten adja mindenkinek. A kegyelemnek nincs korlátai. 3 héttel ezelőtt, amikor néztünk az Efézus 2. részt, láttunk azt, hogy Krisztus lebontotta az elválasztó falat. És akkor azok az emberek, akik régebben nem tudtak közelíteni Istenhez, akkor most már teljesen szabad volt az út bárkinek. De én azt mondom, hogy még mindig ez egy probléma az egyházban. A probléma a mai egyházban az, hogy mi nehezen tudunk befogadni valaki a közösségünkbe, aki más, mint mi. Nem így van? Valahogyan mi azt látjuk, hogy mi szívesen közösséget vállaljunk olyan emberek, akik hasonlóképpen gondolkoznak és viselkednek, mint mi. 2 hete beszélgettem egy református lelkész ismerősöm, és ő mesélt egy kezdeményezésről, ahogyan ők a gyülekezetében, vagy az egész egyház megyében próbálnak elérni fiatalokat az evangéliumot. Nagyon jó a terv, a stratégia, amit akarnak használni, de a beszélgetés közben azt mondta nekem, hogy Monty, miután elérjünk ezeket a fiatalokat az evangéliummal, mi akarunk foglalkozni velük egy kis csoportban, vagy esetleg egy nagyobb csoportban, és idővel abból a nagyobb csoportból mi akarunk létrehozni egy új gyülekezetet. És kérdezted tőle, és miért akarsz ezt csinálni? Miért nem csak próbálsz beépíteni őket a jelen pillanati gyülekezetedbe? Azt mondja, hogy Máté, te tudod a helyzet. Aki jár a templomban, most ők nem tudnak elfogadni őket. Mert azok a fiatalok másképpen gondolkoznak. Van túlbevaló, van ez, van az, hosszú a haja, piros a haja, kék a haja. Ők nem tudnak befogadni ezeket, mert annyira más. És azt mondtam neki, de a probléma nem a fiatalokkal, akik akartak jelenni, a probléma a gyülekezettel. Mert elvileg a gyülekezeti tagok azok az érett hívők, akinek a feladata elfogadni azt az ember, aki más, aki most indul ezen az úton. És ő azt mondja, hogy tudom, de majdnem lényegében ő azt mondja, de az lehetetlen. Nem együtt értek vele, én azt mondom, hogy lehetséges, de nem könnyű. És én azt mondom, hogy gyülekezet mindig kész kell lennünk elfogadni azokat, akik más, mint mi. Egy pár évvel ezelőtt használtam azt a történet arról a társaságról, aki az Egyesült Államokban az északi részen New York Fullert, az a Maine államban volt egy olyan hely ott, ahol egy mintarállomás ott, amikor a hajók utaztak, nagyon sok baleset volt, és amikor létrehoztak ezt a mintarállomást, úgy csináltak azt, hogy bármikor, amikor volt egy hajótörés, akkor kimentettek az embereket a vízből, behoztak abba a mintarállomásba, ápoltak őket, addig, ameddig nem tudtak tovább küldeni őket, vagy egy más szállásra, vagy egy kórházba. És az emberek ebben a mintarállomásban nagyon keményen dolgoztak. Amikor volt egy hajótörés, hogy behoznak és próbálnak megmenteni az embereket. De azt kell tudni azt, hogy nem minden nap van egy hajótörés. És volt olyan, amikor ezek az emberek ott voltak a mintarállomásban és várakoztak. És amikor várakoztak, akkor kellett csinálni valamit. Az első, amit kezdtek, csak egy kártyajáték volt, utána megvettek egy pingpong asztalt, utána egy billardasztalt, utána ez, utána az. És amikor volt egy hajótörés, mindig ott hagytak, mindig kimentek megmenteni az embereket és visszahozni őket. De egyszer, miután visszahoztak az embereket, az egyik ember, aki ott volt, kezdett panaszkodni. És azt mondja, hogy van egy probléma. Mi most egy új padószőnyeget leraktunk, hogy egy kicsit kényelmesebb lesz. És amikor behúzunk ezeket az emberek a hajótörésből, piszkos lesz. Vízes lesz, tönkre fog menni. Nem jó, hogy húzunk be ilyen embereket a mi klubunk. Látjunk, hogy változott a helyzet. Ez az ember már úgy érezte, hogy ez nem egy mintarállomás, hanem ez egy klub, ahol mi összejövünk olyan emberekkel, akivel szívesen együtt vagyunk, és jól érzünk magunkat. És valahogyan én azt mondom, hogy mindig van egy veszély, hogy a mintarállomásból lesz egy klub. Ez egy veszély minden gyülekezetnek. És azt kell látnunk, hogy ha csak egy klub kell, a legjobb lenne meghalni és fölmenni a mindbe. Mert akkor a klub sokkal jobb lesz. De ameddig mi éljünk ezen a földön, Isten adott egy megbízás nekünk. És az a megbízás nem, hogy mi próbáljunk építeni a legjobb klubot, hanem a mi feladatunk építeni a legjobb mintarállomást. És mindig kell látni azt, hogy a mi feladatunk a mentor munkát végezni emberek életükben. Paul életében teljesen tiszta volt előtte, hogy mi volt az ő feladata. Az ő feladata volt hirdetni az evangéliumot a pogányoknak. És azt kell látni, mint gyülekezet, a mi feladatunk hirdetni az evangéliumot. Minden embernek, de én azt mondom, hogy inkább azok az embereknek, akinek nincs gyülekezeti otthona. Az élvezett embereket. Jézus azért jött a világba, Paul azért kapta ezt a megbízást, és ez volt a tanítás, amit ő tovább adott itt, az Efézus 3-ban, hogy mi a gyülekezet feladata. És a gyülekezet feladata tovább egy mentor állomás lenni. Másik feladat, megbízás, amit Paul kapott, az volt, hogy kellett bátorítani a hívőket. És már a harmadik rész az első versben kezdődik ezt a bátorítást. Emlékszünk, amikor Paul írt ezt a levelet, ő börtönben volt. És Paul így kezdi a harmadik rész. Ezért vagyok én, Paul, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Paul hol volt börtönben? Ott a börtön elején ki volt írva, hogy Jézus Krisztus börtönje? Nem. A börtön, amiben volt, az a római börtön volt. De Paul, amikor ő beszél arról, hogy ő ezt maga, ő nem azt mondja, hogy én a római birodalom fogja vagyok, hanem ő már váltotta ezt, és azt mondja, hogy én vagyok a Jézus Krisztus fogja. És utána a 13. versben ő azt mondta, az efézusi gyülekezetnek, hogy kérlek tehát titeket, ne csügedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásom miatt, hiszen számatokra dicsőség ez. Furcsa dolog, általában az ember azt gondolja, hogyha megy látogatni valaki, aki börtönben van, a látogató feladata bátorítani az ember, aki börtönben van. De a Paul helyzetében pont fordítva volt. Ő ott ült a börtönben, az ő körülmények voltak a rosszak, és ő abból a helyzetből azt mondta a gyülekezetnek, hogy ne csögedjetek el. Én azt mondom, hogy ez előfordul, amikor az ember megy látogatni valakit a kórházban. Az ember oda megy a kórházba, azt gondolja, hogy az én feladatom lesz vigasztalni ezt a szegény ember, aki fekszik a kórházban. És van olyan, amikor az ember bemegy, és az ember, aki ott van a kórházban, ő már teljesen nyugodt azzal, hogy ő beteg, hogy mi az ő helyzete, és inkább ő az, aki vigasztal. Paul azt akar mondani neked, ne függjöd a körülményektől. A körülmények azok, amilyenek. Azok a körülményeket nagyon sok helyzetben te nem tud változtatni. Hanem ő azt mondja, hogy ne csüggedj el abban, valahogyan próbál mutatni azt, hogy ha Krisztussal vagy, ha Krisztus veled van, nincs olyan körülmény, ami túl rossz. Tudom azt, hogy mindnyájunk tudunk felsorolni. Valami, ami volt, vagy esetleg valami, ami jelen van, ami életünkben. Ami miatt el vagyunk csüggedve. Valahogyan nem tudunk képzelni azt, hogy valamikor, bármikor fog javulni az én helyzet. Huszadik versben Paul azt mondja, hogy aki pedig mindent megtett, sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérünk, vagy gondoljunk a bennünk munkálkodó erő szerint. Paul azt mondja, hogy mi nem is tudunk felfogni, mi nem is tudunk képzelni azt, hogy Isten hogyan fog gondoskodni rólunk. És én azt mondom, hogy úgy érzem, hogy sokszor mi úgy gondoljunk, hogy azt a bőséges megoldást, amit Isten ad, azt jelenti, hogy lesz egy változás a körülményünkben. De nem feltétlenül arról van szó. Arról van szó, hogy Isten fog gondoskodni rólunk bőséges. Ő fog adni reménységet. A mi reménységünk nem a rövid távú megoldásokban, rövid távú változások a körülményekben, hanem a mi reménységünk főleg abban van, hogy mi a Krisztusé vagyunk. Ez egy hosszú távú megoldás, az örök élet, de ez egy rövid távú megoldás az, hogyha én bízom benne a jelenben, ő békességet fog adni nekem a jelenben. És azt kell, hogy elvagy legyen. A Róma, vagy a Máté 6. rész, a 34. versben általában idézünk a 33. vers nagyon gyakran azt, hogy de keresetek először az országot és igazságot, és ezek is mind ráadásul megadott nektek. Ne aggódjatok tehát a hónapért, mert a hónap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. A bátorítást, amit Paul ad, azt, hogy ne csüggedj el. Isten velem van itt a börtönben, én jó vagyok, én tudok tovább szolgálni itt, nincs akadályozva az én munkám. Élni kell a jelenben, és látni azt, hogy napról napra Isten gondoskodik róla. Nehéz a jelenben élni, amikor az Izrael nép volt a pusztában, és Isten napról napra gondoskodott a mánával. Nehéz volt csak annyit szedni érse, ami kellett arra a napra. Ismerni magamat, én biztos vagyok benne, hogy én próbáltam volna felretenni eleget a következő 3 hétre. Legalább. De azt kell látni, hogy Isten gondoskodott róluk, úgy mondom, hogy ő adta a mindennapi kenyeret. Ő nem adta azt, amit kellett két hét múlva. Ő adott, amit kellett aznap. Ezzel nem hiszem azt, hogy nem kell tervezni. De a hangsúly itt, hogy nem szabad aggodalmaskodni arról, ami lesz, amiről nem tehetem semmit. És Paul ezzel próbálta vigasztalni a gyülekezetet, hogy Isten bőségesen fog gondoskodni rólad, jobban, mint tudsz elképzelni. Azért teljesen fölösleges aggodalmaskodni a hónapról. A harmadik megbízást, amit Paul kapott, tanítás, a bátorítás és az imádság. És azt látjuk, hogy ebben a részben a 14. verstől kezdve Paul visszatér az, amit kezdődött az első versben, csak jött egy másik gondolat, és egy pár verset kellett beszélni arról, és utána visszajön, és van ez az imádság. Amikor kezdi az imádság, azt mondja, hogy ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. A héten Bibliaiskolában egy csoportban beszélgettünk az imádságról egy kicsit, és az egyik, amit felmerült azt, hogy a test pozíció nem a legfontosabb dolog az imádságban. Mégis látjunk, hogy itt az igében látjunk, hogy Paul ebben a helyzetben letérdelt Isten előtt. És én azt látom, hogy ez a külső dolog, amit Paul tett, inkább befejezi valami, ami a szívben volt. Az, hogy ő letérdelt Isten előtt, az egyik dolog, amit ő ez kifejez, az alázat benne. Azt, hogy ő nem odaért Istenhez az imádságban mondani Istennek, hogy mit kell csinálni. Hanem ő oda ment Istenhez azzal a tudással, hogy én ismerem, hogy te vagy a mindenható Isten. És ha tetszik neked, ha megfelel neked, ha jónak látod, mert te sokkal jobban látod a dolgokat, mint én, akkor tegyél meg ezt. Az az alázat az imádságban. Én azt mondom, hogy valószínűleg volt egy másik oka, hogy ő letérdelt, és az egy érzelmi igény volt benne. Hogy ez a vágy, amit ő kifejezi majd az imádságban, olyan fontos volt neki. Olyan fontos volt, hogy ő nem tudta ülve kifejezni ezt. Hanem az ő egész, a teljes lelke benne volt ebbe az imádságban. Amikor ő imádkozott, főleg az efezusi gyülekezetért, de nem csak az efezusi gyülekezetért. Az az imádság, hogy mi teljes szívvel odafordulunk Istenhez. Olvasunk itt, hogy akiről nevet kapja minden nemzetség, minnyen és földön. Itt ő érint azt, hogy minden hívő, aki már a mennyben van, és aki még a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint. Milyen gazdag Isten? Megint én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő képünk Istenhez. Istennek nincs semmi probléma, ha egy bank csődbe megy. Neki marad bőségesen. Istennek minden van. És ő abból, ami van neki, ő abból ad nekünk. Azt kell látni, hogy nem korlátozott az Isten. Nem szabad gondolkozni azt, hogy Isten már adott neki, és neki, akkor biztos már nem marad nekem. Én azt mondom, hogy Istennek elég van. Kell egy olyan képünk Istenről, hogy megértünk azt, hogy Isten képes és tud adni. És utána azt mondja, hogy ő akar megerősíteni benneteket a belső ember az ő lelke által. Érdekes, hogy az erőt, ami ő akar adni nekünk, az nem egy fizikai erő, az nem az, hogy ő megerősít, hogy tudunk több munkát csinálni. Lehetséges, hogy arra is lehet kérni, de itt ebben az imádságban nem arról van szó, amikor ő kér, hogy kapna erőt. Ő itt beszél a belső emberről. Ő nem kér itt, hogy az ember helyzete legyen könnyebb, hanem az, hogy ő áraszt az erőt a belső emberben, hogy mi tudunk megviselni bármit. És a folytatja az imádság az efezusi gyülekezetért, hogy a Krisztus lakik szívetekben az ő hit által. És akkor itt én esetleg mondom, látom egy kis probléma. Mert én úgy tudtam, hogy Krisztus már lakik minden hívő emberben. Akkor Paul miért imádkozik itt, hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által? És amikor utána néztem, én annyit tudtam kideríteni, hogy van két móda, hogyan az ember tud lakni valahol. Az egyik mód az, hogy ő ott lakik, de csak kap egy 10 négyzetméteres kis szoba. A másik az, hogy ő mindennel rendelkezik, ami ott van a házban. És én úgy látom, ha nézünk a kontextus itt, hogy arról van szó itt. Hogy az, hogy Krisztus úgy lakik bennünk, hogy nem csak egy órát érint a mi életünket Varsina Baylorként, amikor mi itt vagyunk, hanem ő úgy van bennünk, és úgy él bennünk a hét egész 168 óra. Hogy ő úgy lakjon a mi életünkben. És ez volt a Paul imádsága a gyülekezetnek, hogy ha te hívő ember vagy, akkor engedjed Krisztust, hogy ő uralkodjon és lakozon benned teljesen. Nem elég, hogy ő csak a tűz elleni biztosítás, hanem szükség van arra, hogy ő legyen az Úr az életedben. Hogy Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Az ő imádsága az volt, hogy a szeretet legyen jellemző róla. És ő azt mondta, hogy az a szeretet legyen meggyökerezve. A kép itt, ami a természetből jön, hogy egy fa, ahol azok a gyökerek nagyon mélyre mennek. Szóval annyira benned van a szeretet, hogy azt nem lehet kivenni belőle. A kertünkben néha volt olyan fa, ami kipusztult. És én emlékszem, egyszer oda mentem kivinni egy ilyen cseresznyefát, még állt a fa, de nem volt élet benne. És mondom, hogy fú, de nehéz lesz kiásni ezt a fát. Fogtam a fát a kezemmel, és húztam egyet, és kihúztam az egész fát. Semmi gyökér nem volt. Miért nem volt életben az? Gyökér nélkül lehetett. És azt mondja, hogy így, hogy az a szeretet legyen olyan mélyben, hogy mi olyan vagyunk, mint egy erős fa. És utána folytatja, nem csak ami van a természetben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. És megint az a gondolat, amikor valaki épít egy házat, mennyi időt töltünk az alapba. Az ember nagyon gyorsan tud fölhúzni egy házat alap nélkül. De az a ház nagyon gyenge lesz, és nagyon könnyen tud tönkre menni. Az a megalapozás, az nem egy látványos munka, amit mi alul csinálunk. De ő azt mondja, hogy így legyen a szeretet. Milyen a szeretet az életedben? Tudsz szeretni azt az ember, aki nem szeret téged? Az a meggyökerzett szeretet azt tud csinálni. És az utolsó gondolat az imádságban az, hogy vagy mondom annyit még a szeretetről, amikor azt mondja, hogy mi a szélesség, a hosszúság, a magasság és a mélység. Az, hogy amikor gondoljuk ez a szeretetről, egy olyan szeretet, aminek nincs korlátai. A magasság, a mélység, a szélesség erre is arra. Ilyen a szeretet. És utána a 19. vers, és így megismerjetek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetet, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességeit. A Paul imádsága a gyülekezetnek az volt, hogy az legyen vágyom az, hogy mindenki legyen teljes, mindenki legyen érett Krisztusban. Látta az, hogy vannak emberek különböző szinteken. De az volt a vágya, hogy mindegyik ember a gyülekezetben legyen teljes Krisztusban. Paul kapott egy megbízást. Ő egy sáfár. Ha keresztény ember vagy, te is kaptad megbízást Istentől. Te is sáfár vagy. És fel kell tenni a kérdést. Isten, mit vársz tőlem? Lehet úgy fel tenni azt a kérdést, hogy Isten, mit vársz tőlem a következő két hónapban ebben az évben? Úgyhogy a mindennapi életben hogyan tudok kifejezni azt a szeretet? Hogyan tudok élni? Hogyan tudok végezni a munkát a mentor állomásban? Lehet folytani azt a kérdést, hogy Isten, mit vársz tőlem a következő öt évben? van olyan megbízás, amire kell felkészülni. És te mit vársz tőlem a következő évben? És egy utolsó kérdés. Jelen pillanatban jól használom-e, vagy jól végezem-e ezt a munkát, amit megbíztál rám? Ha ma kellene számot adni arról, amit Isten adott nekünk, ő tudna mondani nekünk, hogy jó van, hűséges és megbízható szolgám. Hűséges voltál a kicsikben, még nagyobb feladatot adom neked. Föl kell tenni azt a kérdést. Hűséges vagyok abban, amit Isten bízott rám, vagy nem? Imádkozom. Édesatunk, jó látni Paul leveléből, hogy ő hogyan tudott elfogadni azt a megbízást, amit kapott tőled. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk tanulni az ő példájából. Szeret, segíts, hogy mi tudunk vállalni a munkát a mentor állomásban. Kérjünk, hogy add nekünk azt az ismeretet rólad, hogy tapasztaltunk azt, hogy te mennyire szeretsz minket. És kérjünk, hogy teljesíts fel minket, hogy mi azzal a szeretettel tudunk szeretni másokat. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki bőségesen ad nekünk többet, mint amit tudunk képzelni. Köszönjük, hogy te vagy a mi Istenünk. Amen.